Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és megnézzük majd Afrika Svájcát. Megtudhatják azt is, hogy Afrikában a legveszedelmesebb állat vajon melyik, és miért kell tőle nagyon félni. Aztán elmegyünk majd egy izgalmas kirándulásra a Murchison-vízeséshez, a Nílus egyik forrását is felkeressük. Izgalmas kalandokról hallhatnak majd egy olyan afrikai országból, ahová sokszor eljutottam újságíróként. Olyan is előfordult, hogy filmet készítettem, viszonylag hosszabbat, és hát természetesen közben felkerestem a helyi diszkókat, elmentem a helyi élelmiszerboltba, megnéztem a turisztikai nevezetességeket, és sok-sok kaland volt mindeközben, mert hogy Afrika, azt szokták mondani, hogy az a hely, ahol még tényleg lehet a szó klasszikus értelmében véve utazni, ahol még nem minden olyan, hogy van egy főtér, macskaköves utcácskák, templom, meg kis kávézók, és aztán nagyjából ennyi, hanem még változatos, érdekes a természet, és noha már igazán nagy vadak azok a nemzeti parkokban vannak, de attól még bizony felmehet az adrenalin szintünk jó pár esetben, hát nem feltétlenül mondjuk a nagy vadaktól, hanem akár attól is, hogy milyen helyzetbe kerülünk mondjuk egy kisebb vagy közepes városba. Sok olyan hely van, ahová rengeteg turista megy Afrikában. Ilyen hely például Kenya, ahol ott van a Masai Mara Nemzeti Park, és Mombasa környékén turisták sokasága élvezi a tengerpart érdekességeit, és hát azt, hogy jó idő van általában akkor, amikor nálunk meg hűvös, majd utána elmegy és felfedezi a szafari parkok világát. Aztán Tanzánia még, ahova rengetegen mennek. Most egyébként a legnagyobb slágerünk az Zanzibár. Zanzibárra megy rengeteg turista Magyarországról, és valóban szinte elleptük a szigetet, és árértékarányos egyébként ide eljutni. És hát mellette sokan mennek még a Dél-Afrikai Köztársaságba, bár hozzáteszem, azért itt sokat romlott a közbiztonság az elmúlt években, és szinte folyamatosan romlik, úgyhogy azért vigyázni kell, hogy valaki Johannesburgban sétálgat, ugye ezt Johannesburgnek is mondják, és elég durva szabályok vannak itt az éjszakai életet illetően, vigyázni kell tehát. Botswanában még a Kalahári környékét felkeresik bőven turisták, meg az itteni nemzeti parkokat is. Ha Namíbiába megyünk, az pedig azért érdekes, mert vannak olyan városok, amelyek olybá tűnnek, mintha a német településen lennénk. Ugye a német gyarmat volt, és viszonylagosan jó a közbiztonság, tehát ide azért sokan látogatnak. A műsor második felében majd Ugandáról mesélek önöknek, hiszen nincs tengerpartja, úgyhogy a Viktória tó és a Nílus forrása az, amit sokan felkeresnek a turisták közül. Hozzáteszem, amikor életemben először itt jártam, akkor az érkezés tapjára rögtön mutattak egy fotót, egy embert ketten támogattak kifelé, és leharapta a krokodil a lábát, úgyhogy ennek az eseménynek a végeredményét láttuk, hát szörnyű volt, komolyan mondom, hogy a mai napig, ha rá gondolok, kiráz a hideg. Úgyhogy nem jött meg a kedvem ahhoz, hogy ott a Viktória tóban így fürdözzek, lelazuljak. De azzal együtt utána többször is eljutottam afrikai országokba, a legkülönbözőbb helyekre, és hát mindig nagyon-nagyon vigyáztam magamra. De nem mindig sikerült megúsznom anélkül, hogy valami gondom nem lett volna, de amikor például elveszítettem a fényképezőgépemet, visszaadták, megtalálták. Tehát nagyon sok pozitív példát is tudok mondani. Igazán soha nem csaptam el Afrikában a hasamat, tehát volt nekem olyan problémám legalábbis a Szahara alatti területeken, mert Egyiptomban ugye hát rengetegszer, de valójában jók és finomak voltak az ételek, és nem volt olyan, hogy na, összeszedtem valamit, te jó ég. Szerencsére, amikor megcsipett cecelégy, akkor nem kaptam el az álomkort, amikor megcsipett szúnyog, nem terjesztett valami súlyos dolgot, úgyhogy azért hálás vagyok Istennek ilyen téren, de voltak azért kemény kalandok. Volt olyan, hogy az autó elsüllyedt a sárba, és ki kellett ásni, egy rögtönzött hidat kellett építeni, olyan is előfordult. De hát hallottam nagyon kemény sztorikat Kongóban például, ahol az egyik ismerősöm foglalkozott ugye ékszerkereskedelemmel, és például az egyik helyi partnerét azt kilőtték mellőle. És utána, hát értelemszerűen meg is szakadt az üzleti kapcsolat, de hát nem az üzleti kapcsolat volt itt a lényeg, hanem ez a szörnyűség, ennek a borzalmát megélni, elképesztő és nagyon szomorú történet. De hát az igazsághoz tartozik, hogy ez is benne van adott esetben a mindennapokban, hogy itt azért mondjuk egy helyi tisztviselőnek lenni sem életbiztosítás, tehát rengetegszer politikai ellenfelekkel is végeznek bizonyos afrikai országokban. De a műsornak itt az első részében most elmegyünk a Ruandai Köztársaságba, mert hogy Afrika középső részén vagyunk, az egyenlítő környékén, és Ruanda kicsi ország, afrikai és magyar viszonylatban is kicsi egyébként. Nagyjából 15 millióan laknak itt, a területe csak 26 ezer négyzetkilométer, tehát azért nagy a népsűrűség relatíve, és azért Ruanda, mert hogy ugye a bantu név alapján Buanda, Ruanda, így alakult ki ez a név, hosszú ideig belga, illetve német gyarmat volt, és volt olyan időszak is, amikor Burundi meg Ruanda egy államalakulatba tartozott. A hutuk és a tuszik népesítették be, és a hutuk azok főleg földművelésből éltek, a tuszik azok pedig állatokat tenyésztettek, és az értelmiségiek is tuszik voltak, és hát nagyon nagy visszály keletkezett köztük, és 1994-ben több százezer ember kiirtásával, népírtással zárult, és hát nem zárult, hanem utána még az ellentétek sokáig fönnmaradtak, úgyhogy nagy borzalmak voltak itt Ruandában. Egyébként ugye a bantu törzsek, ugye a hutuk, a tuszik azok pedig hamiták. És eredetileg a németek 1890-ben a német Kelet-Afrikához csatolták, ugye Burundival együtt, Ruandát, meg Burundit is, és aztán a belgáknak lett a mandátum területe utána. 1962 óta független. Azzal együtt, hogy Ruandában ilyen szörnyűségek történtek, volt olyan időszak, amikor Afrika Svájcának nevezték a viszonylagos gazdagság miatt. Itt is megfigyelhetőek a hegyi gorillák, és fantasztikus nemzeti parkokat találunk. Klasszikus ATM-ek, pénzügykiadó automaták nincsenek, tehát fel kell szerelkeznünk, hogyha ide akarunk utazni apró pénzekkel. A Vulkánok Nemzeti Parkja talán a leghíresebb park, de vannak homokos parti szakaszok, és egy olyan erdőség is, ahol csimpánzok és fekete-fehér kolobusz majmok élnek. Ruanda fővárosa Kigali, és a külvárosába megy el turista, ha egyáltalán jár felé turista, mert van egy falu, ahol az afrikai kézművesség rendkívül ismert, és hát mindenki farag valamilyen egzotikus állatot fából, meg mindenféle más fából készült termékeket állítanak elő, és hát ide rengetegen eljönnek. A Virunga hegység még mesebeli, mert hogy élnek itt gorillák, egy kialudt tűzhányót is találunk, gyönyörű hegyet, parkokat, esőerdőt, mesebeli érintetlen tájat, ahol közel-távol nincsenek települések, csak apró kis kunyhok néhol a sűrűben, ahol megbújnak éppen. Itt megélni egy napfelkeltét vagy egy naplementét tényleg hatalmas élmény. A Kigali hegyre kerékpárral is visznek fel turistákat, meg quadokkal is, errefelé ez nagy divat, és szerveznek ilyen kis mini expedíciót. A kvados turizmus eleve divatos Afrikának ezen a vidékén. Az Akagera Nemzeti Park rendkívül népszerű, mert hogy gyönyörű szavanna ez, változatos vadvilággal, és biztos, hogy látni fogunk orrszarvút, meg oroszlánokat is, mert rengetegen vannak. Kapferbivajból is sok van, de a leopárdok is előfordulnak, úgyhogy ha nappal távcsövet viszünk magunkkal, akkor szinte biztos, hogy a magasabb fák közül valamelyiken találunk majd leopárdot, ha pedig kora este kalandozunk még, akkor, amikor van egy kis fény, és látjuk az állatokat, akkor pedig vadászni is megfigyelhetjük a leopárdok valamelyikét. Elefántból olyan sok van, hogy izgulhatunk, hogy azért egy csorda ne éppen az utca, hogy jöjjön velünk szembe, mert olyankor aztán hátrányba hihetetlen sebességgel elindulhatunk, mert túl sok opciónk nincsen. Érdekes egyébként, hogy luxus túrákat is szerveznek ebbe a vadrezervátumba, az Akagera Nemzeti Parkba, de a vadászoknak saját privát vadászatot is szerveznek. A Nyungve Erdei Nemzeti Park pedig olyan, hogy itt igazi lombkorona sétány van, de olyan lombkorona sétány, hogy több száz méter hosszú, az egyik hegyről átmegy a másikra, és hát alaposan fel kell kötni a nadrágot, hogyha ezt anélkül végig járjuk, hogy ne rezelnénk be egyszer-kétszer, amikor mondjuk egy szellő elkezdi ingatni ezt a függőhidat, mert hogy itt ez a lombkorona sétány, ez valójában függőhíd, óriási nagy függőhíd, és a függőhíd nagyjából a derekunkig ér, tehát aki magasabb, az bizonyos részeknél gyakorlatilag így, hát egy erősebb szélrohamnál, ha nem kapaszkodik, akkor rosszul járhat. Van néhány olyan rész még, ahol kihúztak külön egy nagyobb kötelet, hogy abba tudjunk kapaszkodni, hogyha már nagyon félünk, de hát azért, akinek tériszonya van, az gondolja meg szerintem. Kis repülőgéppel is megnézhetjük ezt a nemzeti parkot, de hozzáteszem, ez afrikai stílusú kis repülőgép, arra azért fel kell készülni. Vannak jeep túrák idegen vezetővel, úgyhogy ezek is érdekesek. Hozzáteszem, szerintem itt ez a lombkorona sétány az, ami a legkeményebb, legizgalmasabb, bár azt mondják, hogy még senki sem esett le róla, de hát nyilván mindenki ezt mondja, különben nem mennének oda a turisták. Ruandában vannak egész jó szálláshelyek, és hát errefelé, mint általában Afrikában, minden olcsó, sőt filléres. A Safari Parkban lodzsok vannak, tehát van sátras is, meg faházas is, de a fővárosban találunk négy csillagos szállodát is, ahol a nap legnagyobb részében van elektromos áram, úgyhogy nem kell aggódnunk, hogy lesz az internet, mert még az is van. Találunk egy olyan gyönyörű hotelt is a Kibutó partján, ahol mesebeli úszómedence vár minket, és valóban egy kicsit az európai jó hotelek, vagy akár az ázsiai szép szállodák világát idézi. Bár hozzáteszem, azért a legizgalmasabb helyeken főleg ilyen maximum kétcsillagosnak mondott vendégházak vannak, de a fővárosban azért vannak jó szállodák. És az is érdekes, hogy itt vannak úszómedencék, mert egyébként hivatalos úszodák nincsenek, és hogyha valaki nagyon protekciós a helyek közül, akkor bekérezkedhet az úszómedencébe, és akkor megtanulhat talán úszni itt a szállodánál. Azt hiszem, talán egy vagy két nagy nemzetközi lánc van benne a fővárosban, Ruandában. Itt sem elérhetetlenek egyébként az árak, úgyhogy ha már egyszer bejutottunk az országba, akkor nincs gond azzal, hogy kifizessük a szálláshelyünk árát, de hát ilyen magánszálláshelyeket 1500-2000 forintért is lehet kapni, de hát azért azokkal óvatosan kell bánni. De mondjuk egy úszómedencés kis apartmant, amit a németek üzemeltetnek, 23000 forint egy éjszaka, tehát nagyjából így ilyenekkel lehet számolni. Van egy szálláshely, amit diplomata hotelnek mondanak, hát nem tudom miért, az is nagyjából olyan 20-25000 forintnyi összebe kerül két fő részére egy éjszaka. Azért ne a Burj Al Arabra számítsanak, tehát itt még a luxus szállodák is inkább így a szociális szerelista stílus, meg a gyarmatosításkori stílus ötvözete, hogyha egyáltalán lehet ezt ötvözni. De hát nem is arról szól egy itteni kirándulás, hogy a fővárosban szállodázzunk, hanem arról, hogy nekiinduljunk a vadvilágot megcsodálni, meg a fantasztikus természetet és az érdekes látnivalókat, meg a vulkánokat, a szavannát, a hegyi gorillákat. Ruanda a világ egyik legszegényebb országa, ahol a lakosság majd 90%-a az mezőgazdasági szektorból él, és érdekes, hogy ezzel együtt mégis jó pár marketinganyagon azt mondták, hogy hát ez Afrika Svájc, mert hogy gyönyörű magas hegyek vannak, és hát itt megtalálható a luxus is. Hát azért az afrikai értelemben vett luxus, lássuk be, meg hát az is biztos, hogy az évtizedekig húzódó polgárháború az romba döntötte az ország gazdaságát, tehát előtte valóban gazdagabb ország volt Ruanda, valóban Afrika Svájca lehetett, hát ma már nem, hogy nem Afrika Svájca, hanem lényegében örülnek annak, hogy a nemzetközi segélyekkel kihúzzák valahogy, Érdekes egyébként, hogy nagyon komoly gazdasági növekedést mutatnak a számok, ami két dologra utal. Hát egyrészt, hogy lehet ilyen számokat csinálni, ha nagyon akarnak, másrészt pedig van ugyan fejlődés, de hát nagyon mély volt a kiinduló pont. És ehhez képest minden növekedés magas százalékot eredményez. Érdekes egyébként, hogy Ruandában azért az infrastruktúra például Malawihoz vagy Ugandához képest nem annyira vészes, és az, hogy ugye németekhez is tartozott, belgákhoz is, az azt eredményezte, hogy a konnektoroknak a fele például brit, a fele meg európai, tehát nagy összebiztoság van. Érdekes egyébként, hogy sokan angolul beszélnek, bár hozzáteszem, az afrikai angolt beszélik elsősorban. Rengeteg a motoros a fővárosban, meg a vidéki településeken is, ugyanakkor Kigali utcáin viszonylagos tisztaság van, legalábbis afrikai viszonylatban mindenképpen, de ázsiai viszonylatban is. A műanyag zacskókat nem adnak a boltokban, betiltották, benni sem lehet, meg behozni sem. Nem kaotikus a közlekedés, ahhoz képest legalábbis, amit az ember mondjuk Ázsiában megszokhatott, vagy akár Afrika jó néhány településén. Rengeteg a rendőr, akármerre járunk, biztos, hogy találkozunk jó pár rendőrrel, katonával, ellenőrző pontokkal, sorolhatnánk tovább. De azzal együtt örülünk a rendőri jelenlétnek, mert azért errefelé nem tapasztaltam azt, mint amiről majd a műsor második felében hallhatnak, hogy hát még a rendőrnek is fizetni kell, ha valami baj ér minket, hogy egyáltalán hagyjon békén utána. Tehát azért ott sem mindig ezt tapasztaltam, de volt ilyen, az kétségtelen. Vannak már mobiltelefonok, de azért nem a legmodernebb iPhone-okat kell elképzelni. Az autók közül sok a japán autó, vannak azért német autók is, de hát ezek is általában olyan 30 év körüliek. És mondtam azt, hogy azért a szálláshely relatíve olcsó, de nem filléres. Nos, ez szinte mindenre igaz, de azért az európai árakhoz képest filléres, a lakásárak is jóval olcsóbbak egyébként, mint mondjuk akár egy szegényebb európai országban. Összességében, hogyha valaki turistaként ide utazik, akkor azzal számolhat, hogy meglehetősen jó szállodákat talál a fővárosban, a fővárosból kimozdulva relatíve jó utakon közlekedhet a nemzeti parkokat megnézni. Megvan azért Afrika, a klasszikus igazi Afrika, ahol lehet utazgatni, de azért ahhoz odébb kell egy kicsit menni. Vannak a turistáknak kitalált érdekes dolgok, a quados hegynézegetéstől kezdve egészen a tavi programokon át a hegyi gorillák megtekintéséig. Ezek relatíve jól szervezettek, azért itt is vigyázni kell minden pillanatban. És hát természetesen soha nem tudjuk azt, hogy ez a viszonylagos biztonság, ami most főleg annak köszönhető, hogy nagyon komoly fegyveres erő védi a mindennapok világát, és nagyon komoly rendőri jelenlét van mindenhol. Ez meddig tart? Hát bízunk abban, hogy jó sokáig, hiszen azért a polgárháború időszaka azért már meglehetősen régen volt. Mondhatni azt, hogy egy generáció legalább eltelt azóta. Minden esetre egy afrikai kirándulás felejtetlen élmény. A feleségem is velem volt az egyik kiránduláson, és azt mondta, hogy csodálatos volt, és nem jön el még egyszer. De én bárhányszor képes vagyok elmenni, mert szeretem a kalandokat, amikor egy kicsit magas az adrenalin szint, és hát szeretem azt, hogy megoldjam a problémákat, mert itt is előfordult azért olyan, hogy amikor elindultunk, akkor még nem volt a szálláson egyetlen egy olyan hely sem, ahol egyáltalán álomra tudtuk volna hajtani a fejünket, aztán mikor megérkeztünk, addigra már a helyi nyilvános WC-t átalakították, és lett belőle egy kellemes szoba kettőnknek az asszonya. Ezúttal Ugandába megyünk, ahol nagyjából 50 milliónyian élnek, és egy olyan afrikai ország, amelynek nincs tengerpartja. Ha azt nézzük, hogy mekkora, nos, nagyjából 2,5-szer akkora, mint Magyarország. Ez afrikai viszonylatban nem mondható óriási országnak, de azért bőven lehet itt kalandozni, hiszen vannak azért már bőven turisták. Nincsenek olyan sokan, mint a klasszikus turista paradicsomokban, de általában a Szahara alatti országokra az a jellemző, hogy itt még igazán lehet utazni. Afrika az utolsó olyan kontinens, ahol még átérezzük azt, hogy milyen lehetett egykor a felfedezőknek. A Victoria tó egy része is Ugandához tartozik, ez ugye a világ harmadik legnagyobb tava, és A tó ugandai részén van a Nílus egyik forrása. A Nílusnak több forrása van, sok olyan afrikai ország van, ahol azt mondják, hogy hát ez a Nílus forrása is meg lehet nézni, és valamilyen szempontból mindenki igazat mond. Itt is megnézhetjük a Nílus forrását, hogyha ide eljövünk a repülőről, leszálltunk, akkor telepjáróval viszonylag hamar el lehet egyébként ide jönni, vagy akár egy normális kis mikrobusszal is, mert az infrastruktúra ugyan nem tökéletes. Van olyan, hogy a földút végén az áradás elmosta a hidat, és nekünk kellett újjáépíteni, volt egy ilyen, de a Nílus forrásához én többször is elmentem, amikor Ugandában voltam, mert hogy ide még csoportot is hoztam egykor, és elkísértem egy forgatásra néhány fiatalt, és hát az biztos, hogy a Nílus forrása egy olyan hely, ahol valóban szinte minden turista megfordul Ugandában. Először kapunk egy finom ebédet, vagy ha éppességgel reggelit, attól függ, hogy mikor érünk ide, ami általában hal. Néha megcserélik a sorrendet, és először jön a kaland, és utána eszünk, de hogy halat szinte mindig kapunk, az biztos. Általában elefánt halat, ettől nem kell megijedni, mert nem túlságosan nagy, és az elefánthoz sincsen túl sok köze. Annyi, hogy elefánt formájú, hát persze ehhez kell egy kis képzelőerő. Minden esetre ezt a halat adják általában annak, aki időjön a Nílus forrásához, mert hogy van egy olyan nagy étterem, ahová jó pár turista betér, és itt semmi bajunk nem lesz, egyébként nyugodtan el lehet ezt fogyasztani, és hozzá üdítőket inni. Itt volt egy olyan történetem, hogy ugye Afrikában azért sok helyen meg sokszor lopnak, és előfordulnak tolvajlások. Itt hagytam a fotókészülékemet úgy, hogy a felső résznél, mert hogy a folyóhoz ugye le kell menni, ami tulajdonképpen ugye hát nem is folyó, hanem folyó egyfajta tóvá szélesedik, ugye a Nílus forrásáról beszélek, és a felső szinten ott vannak ajándékboltok, és az egyik ajándékboltnál ott hagytam a fényképezőgépemet, és amikor visszajöttem a túráról, akkor kerestem, és megvolt. Tehát visszakaptam a fényképezőgépemet, pedig azért nem egy olcsó készülék volt, de hát azért is örültem, mert nehéz lett volna másikat szerezni és szép képeket készíteni. A Nílus forrásánál, amikor csónakba szállunk, akkor megmutatják nekünk azt, hogy na, itt ered a Nílus, de az igazából egy bugyogás, tehát ne egy klasszikus forrást képzeljenek el jobbra-balra erdőségekkel, hanem egy tószerű képződmény közepén egyszer csak látjuk, hogy fölbugyog a víz. Hát ennyi nagyjából. Aztán nem messze van egy kis sziget is, itt kiszállhatunk, és akkor ott érdekes dolgokat mesélnek a Nílusról nekünk. Nagyjából ennyit tud ez a történet, de attól még érdekes, mert hogy maga a táj nagyon szép, és az itt élők kedvesek, és mint említettem, hogy még csak nem is lopnak, nagyon barátságosak, vendégszeretőek, és hát ugye ez furcsa dolog, hát miért is mindenek el olyasmit, ami nem az övék? Hát azért Afrikának a középső vidékén bizony más azért az ehhez való hozzáállás, tehát nagyon sokszor előfordult a utazások során, hogy kitérték a mobiltelefont a kézből, előfordult az is, hogy egy táskát a szemem láttára letéptek az egyik utasnak a válláról, ez is egyébként itt volt ebben az országban, és aztán utána elkaptuk az illetőt, hárman utána szaladtunk, majd még azért kellett fizetni, hogy a rendőrök ne a mi két emberünket vigyék be. Úgyhogy ez nem volt egyszerű ez a történet, de itt teljesen nyugodt a Nílus forrásánál mindenki barátságos, kedves, korrekt, csak jól tudok mesélni erről. Egyébként a vidék őslakosai a Bantuk és Buganda néven még királyságot is alapítottak. Egyébként Ugandában a mai napig van Buganda, bugandai autonóm királyság, úgyhogy van bugandai király, ilyen is létezik, úgyhogy érdekes ez az egész. Egyébként a britek foglalták el, angol uralom alatt állt, és hát ennek megfelelő a közlekedés is, meg az iskolarendszer, meg minden más, már amennyiben beszélhetünk egyáltalán klasszikus iskolarendszerről. A bugandai parlament döntése alapján egyébként az ország 1960-ban kilépett az ugandai protektorátusból, és létrejött az ugandai köztársaság. Úgyhogy ez sem egy egyszerű. Minden esetre angolul, meg szuahéli nyelven beszélnek, de hát rengeteg törzsi nyelv is van, úgyhogy alapvetően az alapangollal elboldogulunk, nincs ezzel gond. Ugandában ugye élnek bagandaiak, baszogajok, bakigajok, bigasiuk, lukbarajok, bunyorok, és sorolhatnám tovább, úgyhogy rengeteg törzs tagjai laknak főleg falvakban. A lakosságnak talán az egyetlen sincsen, akik városban élnek, úgyhogy főleg kisebb falvakból van rengeteg, és hát van olyan település, hogy ivóvíz sincsen, meg áram sincsen, és kilométereket kell gyalogolni a friss vízért, és ilyen nagy műanyag kannákban viszik aztán haza. Vannak keresztények, és vannak muszlimok is. Amikor a legutóbbi népszámláláskor a lakosság túlnyomó többsége kereszténynek vallotta magát. De a valóságban a törzsi hiedelmek azért még áthatják a mindennapokat. A legkedveltebb turista célpont talán a Murchison vízesés, és érdekes, hogy már a 60-as években, a múlt században Ugandában sok turista járt, mert hogy nagyon szerettek itt szafarizni, és 1971-ben, amikor én születtem, akkor már 85 ezer turista járt itt, és sok filmet is forgattak. Aztán a politikai instabilitás tönkretette a turizmust, de később a 2010-es évek után megint nagyon sokan jöttek, és a hegyi gorilla populációt nézik meg nagyon-nagyon sokan, mert hogy a Windy Nemzeti Parkban a világ hegyi gorilla populációjának a fele él. A fővárosban, Kampalában érdemes megnézni még a Rubagasz Égesegyházat, vagy a nagy mecsetet, és hát éjszaka különböző szórakozó helyeket is felkereshetnek a bátrabbak, de itt azért a rémtörténetek sokaságát tudnám önöknek elmesélni. És olyan rémtörténeteket is, amelyeknek magam is részese voltam sajnos. Elvileg kell sárgázelni védőoltás, amikor valahol elmegyünk, főleg az afrikai területekre, meg általában a világban egyetlen egy olyan oltás van, ami egyáltalán kötelező az országba való belépéshez, a sárgázelni védőoltás. Tehát, hogyha semmilyen oltásunk nincsen, csak sárgázelni oltásunk, akkor a világ összes országába bemehetünk, legalábbis egészségügyi oka nem lesz annak, hogy nem tudunk bemenni, nyilván vízunk kell, stb. De Ugandában én voltam úgy, hogy delegációval mentünk, és akkor nem kértek sárgázelni védőoltást. Volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem kellett sárgázelni védőoltást, aztán volt olyan, amikor meg elkérték a sárga könyvet, hogy megmutassuk, hogy van-e sárgázelni védőoltás, úgyhogy itt sem mindig egységes a gyakorlat. Minden esetre, ha sárgáz ellen beoltjuk magunkat, akkor azért szabad a pálya, legalábbis ebből a szempontból Afrika jelentős részére. Egyébként 10 év után meg kell újítani a sárgáz elleni védőoltást. Amikor én először kaptam, hát nekem olyan sárga könyve van, hogy 2 darab kell, mert annyi oltást kaptam mindenfélét így az utazásaim során, hogy az egyik betelt, és van egy másik sárga könyvem. Az elsőben van az első oltás, a sárgáz elleni, és azt még mellbe adták. És hát már az elején is féltem, és a félelmem olyan szempontból indokolt volt, hogy ott le kellett egy kicsit feküdjek, hogy magamhoz térjek, amikor megkaptam az oltást, és hát utána sem voltam azért olyan topon egy ideig még. A második alkalommal már karba adták, hát az már meg se kottyant, és utána még kaptam még egy kombinált oltást, aztán hogy tetanusz-tífusz kombinált oltást, úgyhogy tehát ez már csak ilyen dolog volt, mint amikor az ember desszertet is eszik. Úgyhogy ezt szokták nézni, de egyébként hamar kiadják a vízumot, örülnek annak, hogy jön a turista, tehát nem túlságosan bonyolult eljutni, bejutni Ugandába, és több légitársasággal is eljuthatunk ide viszonylag egyszerűen, hát egy átszállással azért számolni kell minimum, de hogy összességében a repülőjegy ára lesz drága, aztán már fillérekből is meg tudjuk oldani a szállást, de hogyha jó szállodát szeretnénk, a fővárosban azért akad ilyen, és a safarin pedig lodzsokat nézhetünk ki. Én voltam olyan helyen is, ahol tényleg luxusnak mondott lodzsban voltunk, bár hozzáteszem azért ott is egy háló helyettesítette az ablakot, és légkondi nem volt, de legalább a faház állt, meg aludtam sátorban is. A sátor azért jó volt abból a szempontból, hogy alul voltak kemény matracok, és a matracok oldalán egy kis deszka volt, tehát olyan, mintha ágyunk lett volna a földön, tehát egyáltalán nem volt gond. Viszont ahogy a mosdó közös volt, ki kellett menni, hát pláne este, azért ez nem volt egyszerű mutatvány. Előfordult, hogy a társaság hölgy tagja éppen kiment, és amikor visszajött a mosdóból, akkor oda sétált éppen a nílusi víziló, és mellette ott volt a borja is. És az nagyon veszélyes, főleg, hogyha ideges a víziló, mert egyrészt nagyon gyorsan tud szaladni, másrészt pedig nagyon hamar szét tud kapni még egy krokodilt is, pláne egy embert, de ez békés víziló volt. Minden esetre a derékhölgy hát sikítva rohant oda hozzánk a tábortűzhöz, úgyhogy végül is happy end lett a dolog vége. mint aztán elmondták ott az üzemeltetők, hogy hát azért ez a vízidó sokszor föl szokott jönni, és most született neki borja, és a borjával is feljön, úgyhogy örültünk ennek. Aztán, amikor este hazafelé mentem mosdóból a sátor felé, akkor láttam, hogy ott tőlem körülbelül egy olyan 30-40 méterre van valamilyen kis állatka, és le is fotóztam, de hát picit kivehető, és egy nagyon nagy macska volt. Én azt mondtam, hogy gepárd, mert akkora volt, mint egy gepárd. Hát azt mondták, hogy hát ez tulajdonképpen akkora, mint egy gepárd, és szerintünk gepárd, de hát igazából csak nincsen itt gepárd, hát legyen akkor inkább vadmacska, mondta hozzáértő ismerősöm. De ugye egyébként egy gepárd, nagyságú gepárdot láttam, de igazából nehéz azért megállapítani, mert amikor lefotóztam, akkor egy macska formájú nagy ragadozó állat képe rajzolódott ki. De hát nem volt különösebb gondom vele, mert nem bántott, én se bántottam, úgyhogy mindenki szépen elment a saját dolgára. De azért, hogyha este mosdóba kell mennünk, akkor azért az benne van a pakliba, hogy azért nem csak egyedül leszünk, hanem sok-sok kedves és kevésbé kedves élőlény is arra fog majd menni. Aztán az is érdekes volt, hogy nagyon alaposan be kellett cipzárazni a sátrat, nehogy a legveszedelmesebb állat bejöjjön, az a szúnyog egyébként, és általában Afrikában a szúnyog az, amitől mindenki fél, mert hogy az terjeszti a legtöbb veszélyes betegséget, és talán ez a legveszedelmesebb leginkább. Tehát erre nagyon kellett vigyázni, hogy minél kevesebb szúnyog csípjen meg minket, mert az aztán sokféle betegséget hordozhat. Egyszer, jó sok évvel ezelőtt csináltam egy olyan filmet, hogy egy csapat magyar iskolást elkísértem az afrikai országba, és egy itteni iskolába beiratkoztak. Hát nem volt egyszerű egyébként. Például olyan iskolák vannak erre felé, hogy a napsugár világít csak az ablakon befelé, reggelenként kilométereket kell gyalogolni a suliba, az illemhely pedig egy hatalmas kupac a hátsó udvarban. Úgyhogy azért a helyiek rajongó szeretete sok mindenért Kárpótól, amikor itt valaki forgat, vagy bármit csinál, vagy turistáskodik, mert tényleg, ha jön egy külföldi, akkor azonnal oda sereglenek rengetegen, és rajonganak érte, és hát csodálkoznak, és örülnek neki. Hát volt olyan egyébként, hogy valakit lefotózta, megnézte a képet, és de nagyon örült neki, hogy valaki mobillal lefotózta őt. És érdekes, hogy olyan is előfordult persze, hogy két kísérletemben lévő fiatalt is megcsipett a tűzhangya. Hát hiába mondtam nekik, hogy zárt cipőbe kell lenni, papucsban jöttek oda az esti tábortűzhöz. Hát megróttam őket persze, hogy hát mondtam, hogy zárt cipőben közlekedjetek, de este hat után is jött a válasz. Hát este hat után is Afrikában azért vannak tűzhangyák, és hát sok-sok kaland is van, és az egészben az az izgalmas, hogy itt aztán tényleg nincsen olyan pillanat, hogy az ember unatkozna. Előfordult olyan is, hogy egy vörös sártenger közepén volt egykor egy híd, de a hidat elmosta az áradat, és ahhoz, hogy átjussunk, új hidat kellett építeni gyakorlatilag, úgyhogy mindenki összeszedte magát, és gyakorlatilag építettünk egy hevenyészett új hidat, és azzal kisebb-nagyobb sikerrel az autóbusz átverekedte magát, tehát ilyen kis busszal mentünk. De a szúnyogra visszatérve egyébként, olyan sok komoly betegség okozója a szúnyog, hogy felsorolni is nehéz. A malária a leggyakoribb, ebbe nagyon sokan bele is halnak a helyiek közül, és gyógyszert érdemes szedni, rövid távon ez hatásos. Hosszú távon azt mondják a hozzáértők, főleg akik sokat szednek, hogy tönkreteszi a májat. Minden esetre a malária egyébként gyógyítható, bár nem tűnik el teljesen a szervezetből, tehát attól még azért nem jó dolog, hogyha az utóhatásokra gondolunk, az sem. Minden esetre a tonikot is ittam ezer számra, amikor itt voltam, meg a kinin tartalmú dolgokat ettem, ittam, mert hogy régen egyébként nagyobb volt a kinin tartalma, hát most már állítólag kevesebb. A másik veszélyes szörnyeteg a cecelégy, mert hogy a cece terjeszti az álomkort, és a nemzeti parkok környékén nagyon sok cecelégy csapdát is láthatunk, mert hogy a cecelegyek ilyen hatalmas felhőkben közlekednek, csapatos túl, és néha lehet látni, hogy te jó ég, valami jön, azt gondolná az ember, hogy darázs, de kisebb, de nem is zúg ugyannyira, hát cecelegyek. És ilyenkor aztán tényleg futás van a mikrobuszba, meg persze mindenképpen érdemes olyan helyre elmenni, ahol van egy ilyen cecelé csapda, ami lényegében olyan dologgal van bekenve, amit szeret a cecelégy, és akkor onnan nem tud aztán kimászni. Szerencsére egyébként nem mindegyik cecelégy terjeszti a vírust. Engem csipet már meg cecelégy, de hát itt vagyok, Istenek hála, nem kaptam el az álomkort. Minden esetre az egész csoportból két embert csipett meg a cecelégy, az egyik jó magam voltam, de nem azért, mert óvatlan vagyok, hanem mert annyi mindent kellett ott intéznem, meg segítkezni, meg volt, hogy én vezettem. Következésképpen nem nagyon tudtam még arra is figyelni, hogy te jó ég, most megálltam egy pillanatra, és hoppá, jön egy cecelégy. Tehát azért nem lehet úgy Afrikában lenni, hogy beöltözünk szkafanderbe, mint az űrhajósok, és akkor viszont azért nehéz elkerülni. Olyan, mint elkerülni a szúnyogcsipést. Persze bekenhetem magam mindenfélével, aztán vagy jó, vagy nem, vagy hat, vagy nem, mert hát ledörzsölöm, vagy pedig hát nyilván vannak olyan rovarok, hogy fütyülnek arra, hogy mivel kentük be magunkat. Érdekes az, hogy nehéz elkésni Afrikában, mert hogy az európai embernek pénze van, az afrikainak ideje, így szól a mondás, emiatt gyakorlatilag semmi sem kezdődik el időben, és ez a hivatalos programokra is igaz, de néha még a repülőgépek indulására is. Tehát emlékszem, hogy voltam olyan afrikai országban, ez mondjuk pont nem itt Ugandában volt, hogy mondták, hogy hát délután indul a repülőgép. Mondom, jó, de mikor? Hát délután. És akkor mindenki úgy nagyjából oda ment valamikor délután, és amikor megtelt a repülőgép, akkor úgy elindult. De egyébként egy traktor fordította meg a kifutópályán. Úgyhogy errefelé nem veszik ezt az időt olyan szigorúan, meg hát előfordult az, hogy meghívtak egy sajtóeseményre újságíróként, és hát nagy esemény volt, sokan összegyűltek a szabad térre, és amikor érkeztem, akkor már legalább 10-20-an odajöttek pár perc múlva, de hát rajtunk kívül senki nem volt még ugye hivatalos emberek közül. Aztán utána megjött a tömeg, már 200-300-an voltak, akkor már eltelt másfél óra. Ugye hát egy óra késéssel kezdtek el igazából tömegével jönni az emberek. 3 órával később futott be a körzet országgyűlési képviselője, és hát ekkor kezdődött el az esemény lényegében, tehát közel-távol nem 15 perc csúszással, mint ami nálunk szokás, vagy fél órával korábban már mindenki ott van, mint Japánban. Az African Time az azt jelenti, hogy hát nem tudom, meghirdetjük délután 3-ra, és akkor talán este 6-kor kezdődik valami, de nem biztos. Úgyhogy érdekes volt. Minden esetre a szimbolikus események nagyon fontosak a helyiek életébe, és ha valami esemény van, mivel azért itt nem az interneten csüngenek, mert hogy nincs, meg hogy telefon sincs, meg áram sincsen sokszor, úgyhogy tévé sincsen, következésképpen minden eseményre, aki csak teheti, eljön, ezért mindig rengetegen vagyunk. Tehát bármi történik, sokan vagyunk. Emiatt állandó közösségi lét az életünk. Rengeteg a kisgyerek, akik számára mi rendkívül gazdagok, meg érdekesek, meg jópofák vagyunk, úgyhogy rögtön oda sereglenek, és ha van nálunk cukorka vagy csokoládé, hát akkor rendkívül örülnek, úgyhogy érdemes mindig vinni magunkkal cukorkát. Meg hát persze csodálják azt, hogy nekünk milyen dolgaink vannak, még a nadrágot vagy az inget is. Hozzáteszem, ami furcsa, hogy sok-sok kínai pólót lehet itt is látni, tehát azt gondolná az ember, hogy mivel fillérekbe kerül a munkaerő, hát itt gyártanak mindenféle ruhaneműt, hát nem tudom, hogy miért olcsó Kínából behozni, vagy hogy éri ez meg nekik, de rengeteg kínai terméket láttam. Hozzáteszem, itt is vannak kínai cégek. Afrikában nagyon erősen dolgoznak a kínaiak, és különböző üzleteket kötnek, úgyhogy jól üzletelnek errefelé. De láttam dánokat is sörgyárat építeni, úgyhogy azért próbálkoznak sokan. A vadvilág még nagyon érdekes, tehát vannak olyan nemzeti parkok, ahol azért a legnagyobb vadakat meg lehet nézni. A kafferbivajokkal rengeteggel találkoztam. Volt olyan itt Ugandában, hogy körbevették az autót a kafferbivajok, és egyre jöttek és jöttek közelebb, aztán egy kövérgázzal el kellett indulni, hát majd, hogy nem közéjük hajtani, attól megijedtek, elmentek, mert hogy félő volt, esetleg neki indulnak, és akkor a terepjárónak az oldalát egy kicsit megkóstolják. De láttam olyat is, hogy mellettünk egy bokorba falatozott egy zebrát az oroszlán. Úgyhogy sok nagy vaddal találkoztam, így szerencsére csak tisztes távolból vagy autóból, bár mondjuk az oroszlán az volt vagy 3 méterre, csak én a kocsiban üldögéltem. Antiloppal rengeteggel lehet találkozni, bár hozzáteszem, itt mindegyiknek külön neve van. Van ugye az impala, a kecses antilop, akkor a szamárszerű, a kudu, és sorolhatnám tovább. Van a nyala, például a nyala antilop, hát abból is rengeteg van. Hiénát is láttam, nagyon erős az állkapcsa, és fél tőle sok-sok állat, sokszor még az oroszlánokat is el tudják kergetni, hogyha nagy csapatban vannak. Mint említettem, a gepárdot még éjszaka is láttam, úgyhogy séta közben a mosdóból hazafelé, de láttam 100%-osan gepárdot is az egyik nemzeti parkban, éppen a szavannán sétálgatott, de nem rohant zsákmány után, úgyhogy csak figyelt egy picit. Hát a gepárdok sokszor alasztanak jobbra vagy balra, valahol, meg rohangálnak a zsákmány után, de hát vannak olyan pillanatok is, amikor nem csinálnak semmit. Hát azért nem törvényszerű, hogy mindig vadásztanak az állatok, meg az sem törvényszerű, hogy mindig reggel vadásznak. Emlékszem, hogy régen mindig igen korán fölkeltünk az afrikai vadleshez, mert hogy reggel vadásznak az állatok, és akkor keljünk fel irgalmatlanul korán, és aztán alig-alig láttam vadászó állatot reggel. Hát délután rengeteget láttam, amikor állítólag nem történik semmi, de ez nem kiszámítható. Hát, hogyha megéhezik, akkor délben is megéhezhet mondjuk az oroszlán. Afrika a kalandok kontinense, ahol még mindig lehet utazni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Garai Bendegúr segítőtársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!